Mint tudjuk, egyre puskaporosabb a levegő, ami azt jelenti, hogy háborús veszély van. Miközben ünneplünk lézershow, meg valóságshow, meg tűzijátékkal, megünnepeljük azt, hogy volt egy olyan királyunk, aki átadta az országot a sátánnak. Persze nem így fogalmazta, hogy átadjuk a Magyarországot, a magyar nemzetet a sátánnak, hanem úgy fogalmazta, hogy átadjuk az országot, felajánljuk Szűz Máriának. Tehát a sátánt, mint mondtam a korábbi felvételben is, az emberek nem úgy imádják, nem úgy tisztelik, hogy azt mondják magukról, hogy sátánimádók. A legtöbb sátánimádó nem úgy tiszteli a sátánt, hogy ő azt mondja magáról, hogy sátánimádó. A legtöbben azt hiszik, hogy ők Istent imádják. A sátán szó jelentése az, hogy megtévesztés. Letéríteni, levezetni valakit az életnek az útjáról. Megtéveszteni, ez a sátán szónak a jelentése. Azt hiszem arámi nyelven, vagy pedig héberül teljesen mindegy. Tehát maga a szó ezt jelenti, hogy megtévesztés. Az élet ellen fordítani valakit. Tehát ebből következően ugye mindenki, aki meg van tévesztve, úgymond, és megtévesztésben él, az imádja a sátánt. Tehát a sátánt követi, a sátánnak a tanítását követi. A sátánnak adja át az életét. Azt az életet, amit arra kapott a mindenható Istentől, hogy örüljön annak, hogy megossza annak az örömét embertársaival, arra fordítja, hogy az élet ellen hadakozzon. Amikor István átadta az országot, vagy felajánlotta az országot Szűz Máriának, valójában a sátánnak ajánlotta fel az országot, ezt nem tudják a magyarok, ezt nem tudtuk mi sem. És megmondom őszintén, az előző felvételben is küszködtem, mert nehéz nem érezni megvetést azon a személyekkel szemben, akik ebbe benne vannak, és ezt éltetik teljes erővel, teljes gőzzel ezt a jelenséget. Viszont Isten nem azért adja az ő szavát, hogy mi azt embertársaink ellen fordítsuk, hanem azért, hogy azt mi elmondjuk alázattal és szeretettel, lehetőleg, hogy minél több ember ráeszméljen arra, hogy be van csapva, hazugságban van, meg van tévesztve a vezetők által, a politikai és a vallási vezetők által, és azáltal esélyt kapjon arra, hogy megmeneküljön, Istenhez forduljon személyesen, és megmeneküljön. Ezért úgy érzem, hogy szükséges többször is bocsánatot kérnem azokért a kijelentésekért, amelyeket úgy tettem, hogy nem volt bennem elég szeretet és együttérzés és féltés, hogy úgy beszéljek embertársaimhoz, hogy aki azt meghallgatja, kapjon esélyt arra, hogy ráeszméljen, ráébredjen arra, hogy be van csapva, ki van zsákmányolva, a lelkét elveszi a világ, elszipolyozza a világ. Tehát amikor István felkínált az országot Máriának, Szűz Máriának, akkor valójában nem Szűz Máriának kínálta fel az országot, ajánlotta fel az országot, hanem a sátánnak, a megtévesztésnek. Azért, mert Isten nem azt mondta az embereknek, hogy imádjunk egy valamilyen Szűz Máriát, vagy bármilyen Máriát, vagy akár Jézusnak az édesanyját, hanem azt, hogy ismerjük meg a Jézus által tett kijelentéseket, és azt véssük be az eszünkbe, a szívünkbe, kövessük azt, éljünk azt szerint, és meneküljünk meg. Mária nem beszélt semmit. Tehát fontos mindig kihangsúlyozni és elmondani embertársainknak, hogy a vallások Szűz Máriája, vallások nagyasszonya, vagy a magyarok nagyasszonya, és Jézusnak az édesanyja, Mária, nem ugyanaz. Két teljesen különböző fogalom. Jézusnak az édesanyja egy egyszerű zsidó asszony volt, feltehetőleg gyermetek szívű asszony volt. És elfogadhatjuk azt, hogy ő nem a férfi ember spermiumai által fogant meg, hanem úgy, ahogy mondja az írás, szent lélek által, Istennek a lelke által lett megfogalva az a szent lélek örömében, kapta ő a megfogantatást, és ő megszülte Jézust. De a sátán, avagy a megtévesztés azt teszi, hogy kiragad akár a Bibliából is különböző neveket, fogalmakat, és azokat kiforgatja, és felhasználja az emberek ellen. Tehát olyan fogalmakat, amelyek nem hordoztak magukban különösebb tartalmat, vagy jelentőséget, megragadja, és felhasználja az emberek ellen. Ez történt a Mária nevével is. Ez történt a Tamás nevével is. Ezért jelentek meg ilyen az apokrif iratok, ugye, amit úgy mondanak, hogy elrejtett, és nem tudom, a holttenger alján találták meg, tehát azok aztán ugye megmondják az igazat, de valójában az történt, ami az Énok könyvével is, hazugság, mese, ami fel van használva az emberek ellen, nincs összhangban a többi írással, nincsen összhangban azokkal a szavakkal, amiket Jézus mondott, és amelyek mellett Isten ma is bizonságot tesz. Ez a baj ezekkel az apokrif iratokkal. Tehát ugye, mivel Mária egy szent életű asszony volt, megragadták az ő nevét, és csináltak egy olyant, hogy Mária evangéliummal lehet, azt a könyvet most írták, mit tudom én, néhány éve, akár 50 éve, 100 éve. Korábban senki nem hallott arról. De most azt mondják, hogy el volt rejtve, el volt dugva, és abban van az igazság, nem emberek, nem abban van az igazság. Az élő Isten, a mi atyánk, az ég és a föld teremtője, a hatalmas Isten, a dicsőséges Isten ma is bizonságot tesz azon írások mellett, amelyek megtalálhatók a hivatalos Bibliában, a 4 kanonizált evangéliumban, és a többi könyvben. Isten bizonságot tesz azon szavak mellett. Nem kell keresgélni semmilyen rejtett iratot. Aki azokban az igazságot nem találja meg, máshol sem fogja megtalálni. Akiben nincsen alázat, hogy Istenhez forduljon, és tőle kapjon látást, nem fogja megtalálni semmilyen más iratban, semmilyen rejtett, okult iratban nem fogja megtalálni. Ez történt a Mária nevével. A Mária nevével, akit ugye felhasználnak, elmondtam többször, hogy az a Mária nem más, mint az a bálvány, akit imádtak már Jézus előtt is. Az efézusi Diana, vagy Artemis, azt hiszem a kettő ugyanaz, meg különböző ilyen istenségek, emberek által elképzelt istenségek. Mi a baj az emberek által elképzelt istenekkel, jó istenekkel? Az, hogy szembe megy az első parancsolattal, ne legyenek neked előttem más isteneid, amiket te képzelsz el, ugye az első parancsolat. Ne legyenek más isteneid, ne faragott képeket, ne imádj, ne hozzá létre faragott képeket, se az agyaddal, se az elméddel, se a kezeddel. Azokat ne tiszteld, mert el fogsz veszni, mert azáltal el fogsz szakadni a lélektől. Ez történik a világban, a megtévesztésben. Faragott képeket hozunk létre, szembe menjünk az első és a második parancsolattal. A másodikat azt ki is vették, ugye? A katekézisekben kivették a második parancsolatot. Az nem szerepel csak a Bibliában. Tehát már az emberek, a vallások úgy tanítják, hogy kiveszik a második parancsolatot, és így betehetik a faragott képeket a templomokba, a szimbólumokat, mert ki van véve a második parancsolat, és az emberek nem a Bibliát olvassák, hanem embereket követnek, vallási mozgalmakat, jelenségeket követnek. Sajnos vannak olyanok is, akik nem ismerték meg az élő Istent. Követik a kiáltószót, de nem ismerték meg az élő Istent. Vannak, akik a kiáltószót ugyanúgy használják, arra célra használják, mint a vallásos emberek a katolikus vallást. Tehát azt követik, amit én mondok. És még hogyha igazat mondok, akkor sem menekülhet meg senki, akinek nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, aki nincsen újjászületve. Tehát fontos főkép most, miután ez megint megtörtént, ugye, és most már ilyen intenzíven, ilyen erőteljesen nem volt mostanig ilyen ünneplés, a sátának az ünneplése Budapesten, Magyarországon, hogy ilyen nagyon sok, tehát ilyen nagy összegeket folytottak a káprázatra, a filórás show műsorra, amivel az embereket manipulálták érzelmileg, és bevitték még jobban ebbe a hazug nemzeti öntudatba, nemzeti büszkeségbe, ebbe a Mária tudatba, ebbe a Mária ország, meg a Mária nép tudatba. Azért fontos erről beszélni, drága embertársak, mert a Mária tudathoz, az úgynevezett Szűz Mária tudathoz, amire épül a magyar nemzet, a magyar nemzet identitás, társul egy nagy adag büszkeség és gőg, felfúvalkodottság, ami háborúhoz vezet. Tehát úgy van beállítva, de amúgy ez nem csupán a magyarokkal történik, nehogy valaki azt gondolja, ez csak a magyarokkal történik. Ez történik a románokkal, a zsidókkal, minden néppel ez történik, csak mindenhol más nyelven. Nyilván a magyaroknak a magyar nemzeti öntudat az nem angolul van beléjük verve, hanem magyarul. Legyenek büszkék arra, hogy egy király, amelyik összefeküdt a sátáni hatalommal, a vatikáni hatalommal, úgymond felajánlotta az országot és az ő népét a megtévesztésnek, úgymond a Szűz Máriának. Hangsúlyozom, Szűz Máriának nincsen semmi köze. Egészen pontosan Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának, egy szent életű asszonynak nincsen semmilyen köze ahhoz a Mária kultuszhoz, amit ünnepelünk itt Csíkszeredában, Székelyföldön, Magyarországon és Budapesten. Sőt, többször elmondtam, azért van betegség, azért beteg a nemzet, úgy lelkileg, mint testileg, mert babonaságban, sötétségben van tartva. És azáltal egy ilyen hazug nemzeti öntudatban, amelyet ő mindenáron meg akar védeni, ezért üldözte mindig, nem csak a zsidó, hanem a magyar is, mert a magyaroknak is voltak prófétái, mert minden gyermek, aki Isten gyermekévé lett, aki újjászületett lélek által, mindenki próféta. Nehogy azt gondoljátok, csak Jeremiás volt próféta, vagy Ézsajás volt próféta. Te is az vagy. Vagy mondja Pál apostol, királyi papság vagy, királyi papság vagyunk, akik megismertük Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, az ő szavát. Mindannyian megkaptuk a papi elhívást is, jelképesen, persze nem öltözünk be papi ruhába, nem csinálunk semmilyen műsort, nem csinálunk egy újabb vallást, mert nincsen szükség, mert a vallást is a sátán irányítja, a megtévesztés irányítja. Az, hogy valaki pap, az azt jelenti, hogy azt cselekszi, amit Jézus is cselekedett itt a földön. Tehát hallja az élő Istent az ő lelki ismeretében, tisztán hallja, egyre tisztábban hallja, és amit hall, arról ő bizonságot tesz, elmondja embertársainak, amit ő megérthet Istentől, ezáltal figyelmeztetve az ő embertársait, az ő polgártársait arra, hogy egy hazug hatalmat követ a nép, aminek a következménye súlyos fájdalom, szenvedés, betegség és halál, mint ahogy történt az elmúlt években, mostantól ez még intenzívebben fog történni, mert Magyarország ismételten kijelentette, hogy ő nem az élő Istenhez tartozik, az ő szavához, Jézus Krisztushoz, valójában nem keresztény, hanem egy ilyen babonaságot követ, egy ilyen babona tárgyává tett nevet követ, ugye? Ő a Mária országa, de ki mondja meg, hogy milyen Mária? Ki mondja meg, hogy mit akar Mária? Hát nyilván a vallási vezetők. Ezt nem lehet Jézussal megcsinálni. Azért lett Magyarország és Kelet-Európa Mária országává téve, akár az egész világ is Mária országává téve. Mert az, hogy mit mond Mária, azt már a papok mondják meg, a vallási vezetők. De az, hogy mit mond Jézus Krisztus, a mindenható Isten, mert ugye ő lett Isten testélet egy testben, tehát Istennek a lelke testélet Jézusban, hogy minket, testieket megmentsen, megigazítson, megmutassa, hogy merre van az élet útja. És hogyha a pap meg akarná mondani, hogy Jézus mit mondott, akkor abban a helyben bárki tud szólni, hogy pap bácsi, elnézést. De én ezt nem ezt olvastam az evangéliumban, Jézus tanításában. Én is elmentem a templomba, volt egy ilyen ördögűzős valami előadás, elmentünk egy barátommal. És jött egy magyarországi pap itt Gyergyóban, és arról beszélt, hogy, ha jól emlékszem, magyarországi pap bácsi volt, arról beszélt, hogy személyesen találkozott egy ilyen vatikáni ördögűzővel, és az elmondta, hogy hogyan űzte az ördögöt. Persze a templom meg volt telve, mert az emberek inkább kíváncsiak a szenzációra, mint az igazságra. Sokan részt vettek azon a szertartáson, azon az előadáson, többek között mi is elmentünk, kinyitva voltunk, menjünk el. És az a pap, az a magyarországi papbácsi, ő mondta, amit neki mondott az a vatikáni, tehát meséket mondott, hogy a Mária nevére az ördög nem tudom én mit csinál, és a szentelt víz, a kereszt. Hát hogy van az, hogy a szentelt víz megérett a Covid-tól is kiment a templomból? Hogyha abban Istennek az ereje, lelke van, akkor hogy ment ki a templomból? Persze mondta a hazugságot, és még azt is el tudom képzelni, drága embertársak, hogy nem rossz indulattal mondta, hanem meg van tévesztve, ő abban hisz, és azt mondta, és a Mária nevére ezt csinálta, és az keresztet elévette, és a szentelt víz, meg társai, és végül megkérdezték, hogy van-e kérdés, és nem volt senkinek sem kérdése. Jelentkeztem, akkor már a helyi pap érezte, hogy bajok lesznek, mert én az evangéliumot fogom mondani, azt fogom mondani, amit Jézus mondott, és felálltam, és azt mondtam, hogy ne haragudjon meg, nem régóta vagyok ezen az úton, én csak most kezdtem megismerni az igazság alapjait. És tudom, hogy az evangélium igaz, ami le van írva, mert Isten erővel és hatalommal, csodákkal bizonságot tesz az életemben erről, hogy igaz, ami le van írva. De ilyent, amit mondott a pap, hogy az ördögűző mit csinált, ilyent nem lehet sehol sem olvasni. Ez szembe megy azzal, amit Jézus mondott, és mindenki előtt elmondtam ezt. Fel tudtam vállalni, hogyha én a Mária népe lettem volna, hogyha én a Mária országa lettem volna, akkor nem tudtam volna elmondani, nem tudtam volna bizonságot tenni, hogy az a pap, aki előadást tart az ördögűzésről, hazudik, tehát mesét, hazugságot hirdet a templomban, több száz embernek akár, vagy több mint száz embernek hazugságot hirdet. Nem tudtam volna elmondani, de mivel én nem Mária népe vagyok, hanem az Isten egyháza, ugye, tehát jelképesen Istennek a házához tartozok, ezért az élő Isten szól hozzám, beszél hozzám, tanít engemet éjjel és nappal. Így el tudtam mondani azt, hogy, és tisztelettel meg alázattal el tudtam mondani, hogy amit mond, az szembe megy azzal, amit Jézus mondott. Tehát vagy az igaz, amit Jézus mondott, vagy az igaz, amit ő mondott, de a kettő nem lehet igaz. Amit ő mondott a Máriáról, a Máriás meg ilyen babonás ördögűzéstől, hogyha igaz, akkor hazugság az, ami le van írva a Bibliában, amit mond Jézus Krisztus. Na most mi történik a Mária népével? A Mária népével az történik, hogy mivel nem Isten háza népe, ezért nem ismeri Istennek a szavát, az ő tanítását Jézus által, és ezért elhiszi azt, amit mondanak a vallási vezetők Máriáról. Ezért tették nem csak Magyarországot, Ukrajnát és minden országot, azért tesznek úgymond Mária országává, hogy a vallási és a politikai vezetők azt mondhassanak, amit akarnak az embereknek. Tudják őket megtéveszteni, úgy, ahogy akarják. És ez az én bűnöm, tehát most is elmondom, ismételten elmondom, az én bűnöm az, hogy amikor én megláttam, hogy mi az igazság, és mi a valóság, a szörnyű valóság Magyarországon, én olyan undort kaptam, és most is ott van bennem az undor valamilyen mértékben, hogy főképp először nagyon durván beszéltem ezekről a dolgokról, és néha most is durván beszélek, de nem azért, mert megvetem az embertársaimat, hanem azért, hogy minél több ember, aki hallja az én szavamat, kapjon esélyt arra, hogy Istenhez forduljon, hogy Isten megnyissa az ő szemeit, és meglássa az igazságot. Mindjárt meg fogjuk látni azt is, hogy mi köze van a tegnapi műsornak, az Szent István nevéhez köthető műsornak, a tűzjátéknak, a háborúhoz és Máriához. De ezt mindenképpen fontos hangsúlyozni, drága embertársak. Hogyha valaki nem hiszi el nekünk, hogy igaz, amit mondunk, hogy Magyarországon minden augusztus 20-án egy nagyon brutális sátán imádat történik, tehát a megtévesztés ünneplése történik, az kérdezze az élő Istent, és fog kapni látást, meg fogja érteni Jézus tanítását, ami le van írva a 4 evangéliumban és a Jelenések könyvében. És arra készüljetek fel, aki ezzel az érzéssel nem találkozott, ezzel a látással nem találkozott, hogy nagyon fájdalmas tud lenni a szembesülés azzal, hogy meg voltál tévesztve 10, 20, akár 50, 80 éven keresztül. Nagyon fájdalmas tud lenni. De ugyanakkor felszabadító. Ez olyan, amikor az embert ugye megszúrják, tehát beleszúrják a kést a hátába, vagy valahova vesén szúrják, vagy akárhova. Amikor kihúzzák a kést belőle, az fájdalmas. De ahhoz, hogy ne fertőződjön el, muszáj kihúzzák a kést. És amikor kihúzzák a kést, talán aztán a sebet lekezelik, ugye a szakember, ugye, aki ért hozzá, lefertőtleníti és bevarja, és be fog gyógyulni az a seb. Ugyanezt történik, amikor egy magyar ember hallja azt, hogy ez a Mária kultusz, az sátán imádat. De nem csak a keresztény Mária kultusz, hanem ez a népiesebb babban Mária, meg ez a sámán kultusz, meg a tátos hagyományok, ez mind babonaság. Ha ezt mondom, akkor senki nem hiszi el. Ezért mondom, hogy kérdezzétek Istent, mert ő megmutatja, hogy ne maradjatok benne a hazugságban, a megtévesztettségben, mert a lelketek el fog veszni, kárba fog veszni a drága lelketek, amely örökön élhetne. Miköze van a háborúnak, a közelgő háborúnak a tegnapi ünnepséghez és a Mária imádathoz? Hát az van, hogy aki benne van a Mária kultuszban, mint mondtam az előbb, benne van ebben a kóros nemzeti büszkeségben, hogy mi egy különleges nemzet vagyunk. Ugyanúgy gondoljuk azt magunkról, hogy különleges nemzet vagyunk, mint a zsidók, vagy a románok, vagy a cigányok, vagy akárki. Magunkat felmagasztaljuk, és azt mondja Jézus, aki magát felmagasztalja, az megalázhatik, a pokolig vettetik, ugye? Aki magát megalázza, mint az a kisgyermek, azt Isten fel fogja emelni. Nem kell mi magunkat felemeljük, nem kell mi büszkék legyünk semmire, főképp arra nem, hogy embereket követünk, emberek által tanított dogmákat hiszünk ahelyett, hogy azt hinnénk, amit Isten mond, amiben élet van. És igen, a büszkeséghez egy nagyfokú nemzeti öntudat és önigazultság is társul, és harciasság is társul, drága emberek, harciasság. És akiben ez a harciasság fokozódik, vagy el van ültetve bármilyen tanítás által, az az ember harcolni fog, abban az emberben harc lesz. Az az ember nem úszhatja meg a háborút. Tehát, hogyha kitör a háború, törvényszerűen mindenkit el fognak vinni háborúban, akiben benne van ez a harciasság, ami ugye ebből a hamis nemzeti öntudatból, ebből a kóros nemzeti öntudatból származik. Tehát röviden egy mondatban, hogy kiket vihetnek el a háborúba. Mindenkit elvihetnek, akiben háború van, aki nem békült ki az ő teremtőjével, aki úgymond nem tért meg az ő istenéhez, nem ismerte meg az ő szavát, és nem kapott békességet az ő szívébe, mindenki elvihető a háborúba. Kivéve nem, hogy elvihető, el is viszik. Tehát mindenki részt kell vegyen a háborúba. És a törvény erről gondoskodik. Nem lehet elkerülni. Lehet, hogy valaki elkerüli a háborút, de közben elkapják, mint dezertőrt, ugye, mert nem fogadta el a behívót, vagy valami ilyesmi, és megölik. Tehát az államhatalomnak a háborús készenléti állapotban, hatalmában áll, jogában áll bárkit agyonlőni, aki nem engedelmeskedik a törvényeknek. Akik nem békültek meg Istennel, azokat Isten nem fogja megvédeni. Nincs ahogy megvédje, mert ő nem akarja megvédeni a háborús bűnösöket, akik háborúzni akarnak. A lázadókat Isten nem fogja megvédeni semmivel szemben, mert a mennyek országában nem mehet be az az ember, aki folyton lázad, aki folyton tüntet, aki folyton harcol, aki folyton vádol kifelé. És emlékeztek, épp a minap tettem fel egy kiírást a Facebookra, egy rövidke videót, amiből meg lehet érteni a lényeget. Sajnos tényleg én le vagyok döbbenve, hogy ahhoz képest, hogy tényleg Isten adja nekem az erőt, ez nem az én érdemem, nem magammal dicsekszem. Ad nekem erőt és türelmet. Néha elmegy a türelme, az igazság az, mert fájdalom számomra látni, hogy milyen kijelentéseket ad a mindenható Isten általam és az ő gyermekei által. És van, aki még arra sem, annyit sem tesz, hogy megossza, megmutassa embertársainak. Fájdalmas látni. Ahhoz képest, hogy dolgozunk vele, hogy valamit oda tehessünk az embertársaink elé, hogy megnézhessék, elgondolkodhassanak, esélyt kapjanak a szabadulásra, ahhoz képest megnézi néhány ember, akár néhány száz, akár néhány ezer, de nincsenek megosztások. Bár azok részéről, akik értik, hogy megmutassák embertársaknak, hogy figyelj meg, hogy ez van, gondolkozz el ezen, hogy meneküljön meg az életed, meneküljél meg te és a te házad népe, a te családod. És elmondhattam abban a felvételben, hogy a legveszélyesebb nemzet az, amely befelé nem lát, csak kifelé. A legveszélyesebb nemzet az, mely nem látja be a bűneit, amelyek miatt szenved. Az ilyen nemzetet automatikusan, törvényszerűen elviszik, belekényszerítik a háborúba. Tehát mindenki, aki befelé nem lát, tehát ez nem csak a nemzet, hanem az egyén is, aki befelé nem lát, csak kifelé, automatikusan bele lesz kényszerítve a háborúba. Lehet, hogy megúszza a háborút, viszont elkapják otthon, miközben bujdokol, vagy próbál menekülni, valahol elkapják és megölik. Hogyha nem kapják el, akkor lehet, hogy betegség egy baleset által fog elveszni. Kárba fog veszni az ő élete, az ő lelke. Nem győzöm, de egymást el kéne mondjam százszor talán, hogy a legveszélyesebb nemzet az, a legveszélyesebb ember az, aki nem lát befelé, csak kifelé, aki nem látja meg bent az ő szívében, hogy belül milyen harcok vannak, mert Isten elveszi a harcot mindenkitől, aki hozzáfordul és megismeri az ő szavát, amit adott Jézus által, és megérti a megváltás lényegét. Épp ez a lényege a megváltásnak, hogy Isten megbékítse minket az ő lelkével, hogy békességben legyünk, és aki békességben van, azt nem viszik, azt nem kötelezhetik háborúra. Ha el is viszik, az jelenben nem fog fegyvert fogni, nem akar ő ölni. Inkább vállalja őt, megöljék. Miért? Az émet ő szabad már lélekben. Készen áll arra, hogy bármikor hazamenjen az örök hazába, a dicsőséges mennyországba, amiről beszél Jézus Krisztus. A legveszélyesebb nemzet az, amely befelé nem lát, csak kifelé. A legveszélyesebb nemzet az, amely nem látja be a bűneit, amelyek miatt szenved, mert mindenki a benne lévő bűnök és harc miatt szenved, mert a bennünk lévő bűn, avagy életellenesség háborút szül közöttünk és Isten között, és aki háborúban van a lelke és Isten között, úgymond, akinek a lelke háborúban van Istennel, az automatikusan fizikailag is, testileg is belekényszerül a háborúba. És tudjuk jól, hogy az ukránok nélkül is van háború. Férfiak és nők, asszonyok és férjek gyilkolják egymást, és gyilkolják a gyermekeiket. Tehát a háború az korábban is volt Magyarországon. Nem csak most robbant ki a háború Ukrajnában. És hogyha átjön Magyarországra is, az nem csak mostantól van. Mindig is volt, mert minden magyar embernek a szívében, aki nem ismeri az ő teremtőjét, és nem kapott békességet, ahogy mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, hanem az én szavam által, az igaz szó által, az élet szava által adom a békességet, és azáltal tudtok megbékélni a lelketekben Istennel, embertársaitokkal, és nem kell háborúzzatok, és nincs olyan hatalom és erő a Földön, amely titeket háborúba vihet, háborúba kényszeríthet. Viszont mindenki, aki benne van a Mária tudatban, mondjam azt, ebben a hamis Mária identitásban, mindenki harcköteles, tehát mindenki elvihető katonának, elvihető a háborúba, mint ahogy tömegessével vitték ezelőtt is a férfiakat háborúba, és csupán néhányan jöttek haza élve, többieket lemészárolták, és helyettük, pontosan a Bibliában, hogy megvan írva, helyettük más népek közösültek az ő asszony népeikkel, asszonyaikkal, ugye? Tehát ezért van, itt Székelyföldön is, ugye büszkék vagyunk arra, hogy nagy székelyek vagyunk, és az ős magyar, mert minden, de ez nem teljesen így van, drága emberek. Mert itt nagyon sok székely úgymond teljesen tatár kinézetű, tehát vannak ilyen keleti vonásokkal rendelkező emberek, vannak sötétebb bőrszínű emberek, törököktől származó emberek. Igen, Székelyföldre születtek, de nem székelyek, vagy orosz katonáktól, vagy akár német katonáktól származó emberek. Tehát nincs olyan, hogy magyar, meg nincs olyan, hogy székely. Még akkor sem, hogyha nagyon büszkék vagyunk, nagyon kevés az az ember, aki tényleg magyar vérből, székely vérből született. Mert tudjuk jól, hogy a második világháború alkalmával rengeteg magyart, rengeteg székely honvédet lemészároltak. Többek között a nagyapámat is szinte megölték. A másik nagyapám, ő is orosz fogságban volt. Őt hazaengedték, de megtanulta, hogy mi az, hogy szelítség, és élt szinte 90 évet, és megboldogult. De azok, akik nem békültek meg Istennel, nem nyertek békességet, azokat lemészárolták a háborúban, vagy az orosz fogságban. Ez fog történni most is Magyarországon a magyar férfiakkal. És a magyar nők nyilván, ők más okból kifolyólag veszítik el az életüket, mint ahogy tudjuk, nagyon sok olyan kór van, olyan betegség van, amely pusztítja a magyar nőket, ami szintén a belső háborúból származik, abból, hogy a nők fellázadtak fel a férfiak ellen, a férjeik ellen, és a mindenható Isten ellen. Az a nő, aki a férje ellen lázad, az Isten ellen lázad. Még akkor is, hogyha a férje bűnös, az a nő, aki a férje ellen lázad, Isten ellen lázad. Az a férfi, aki az állam ellen lázad, az államhatalom ellen lázad. Még akkor is, hogyha bűnös az államhatalom, Isten ellen lázad. Tehát mindenki, aki lázad, a mindenható Isten ellen lázad, drága embertársak. Ezt értsétek meg, és terjesszétek, és osszátok meg embertársaitokkal, hogy mindenki, aki tüntet és lázad, annak veszélyben van az élete, és nem csupán az élete, hanem még a lelke is. Mert hogyha meghal, és a háborúságot magával viszi, nem láthatja meg Isten országát, mert Isten a háborús embereket, ugye a harcosokat, a lázadókat nem engedheti be az ő országába, mert az igazságtalanság volna az ő gyermekeivel szemben, mint ahogy mondtam abban a példázatban, hogy ez olyan volna, hogyha Isten beengedné a lázadót, a büszke magyarokat, a büszke zsidókat, a büszke oroszokat, hogyha beengedné, a büszke katonákat, a harcosokat, hogyha beengedné a mennyek országába, az olyan volna, mint amikor az óvónéni beengedi a pedofilokat az óvodába, a kis csoportba, hogy csinálnak azt, amit akarnak. De Isten nem fogja megengedni, hogy azok, akiknek a szívében, a lelkében háborúság van, békétlenség van, nem fogja őket beengedni az ő országába. Ez teljesen biztos. Ezért mondtam azt, hogy ugye azt gondol az ember, hogy hát akkor feltevődik egy ilyen kérdés, hogy melyik a legveszélyesebb nemzet a világon. Hát biztos az arabok, a muszlimok, vagy az oroszok, nem emberek, az összes, a magyar. A mi szempontunkból a magyar a legveszélyesebb ember. A babonaságban tartott magyar, a sötétségben, hazugságban, vallási dogmákban, sátáni doktrinákban tartott magyar, az a legveszélyesebb nemzet. Az a legveszélyesebb egyén, mindenki, aki tudatlanságban van, és egy hazug szellemiséget táplál az ő szívében, amely a harciasságot megszüli ő benne, az ember nagyon veszélyes, és veszélyes elsősorban saját magára. Az a legveszélyesebb nemzet és ember, aki nem lát befelé, csak kifelé, aki nem látja be a bűneit, amelyek miatt szenved, mert hogy a bűn szenvedést okoz, és aki bent nem találja meg azokat, kint fogja keresni Ha pedig kint keresi a bűnt, hárítani fog, és vádolni fog másokat, és ha másokat vádol, gyilkosságot követel, mert minden gyilkosság hárítással és vádlással kezdődik, és minden hárítás és vádlás gyilkosságot eredményez. Minden gyilkosság a háborúban, háborún kívül, a családban, férfi és nő között, vagy szülők és gyermek között, a gyilkosság, a lélekgyilkosság hárítással és vádlással kezdődik, és minden hárítás és vádlás gyilkosságot eredményez. A legveszélyesebb nemzet az, amely azáltal pusztítja önmagát, hogy befelé nem lát, csak kifelé, a nemzet pedig emberekből áll, mint te meg én. Még meddig hárítasz, még meddig hárítunk, még meddig vádolsz másokat, még meddig vádolunk másokat, mikor kérsz belátást és bocsánatot embertársaitól és Istentől, mikor békülsz meg Istennel, hogy szabad légy, még meddig hordozod a bűneidet, még meddig gyilkolod magadat és másokat. Drága embertársak, ezt valahogy muszáj felfogjuk, tehát mindenki, akiben békétlenség van, akinek a szívében van, minden egyes ember katona köteles, nem tudom, így mondják-e, melyik a megfelelő szó. Tehát mindenki kötelezhető arra, hogy bevonuljon, mindenkit be lehet sorozni. Ahogy hallottam, Magyarországon is történt sorozás, idős nőket is, idősebb nőket is soroztak, ami azt jelenti, hogy a hadiállapotban nem azt fognak csinálni, amit az amerikai tévé mutat nekik, hanem azt, amit parancsolnak a katonák, ugye, a rendőrség, mert a hadiállapotban teljesen más törvények uralkodnak Magyarországon és minden országban, mint békeidőben, mint az álbékességben. Nem tudom ezt még egyszerűbben mondani, még érthetőbben. Én úgy gondolom, hogy ez még nem is nagyon lehetséges, hogy ezt még egyszerűbben, de ha valakinek jön, tényleg mindenkit arra bátor, hogy én nem leszek irigy, ha valakinek tisztában jönnek ezek a gondolatok, még egyszerűbben, még tisztában, én örülni fogok, nem leszek irigy, hogyha itt bárki, Mário, vagy akárki, aki hallgatja ezt a felvételt, Gyöngyike, vagy Villő, vagy Marika, bárki hallgatja ezt a felvételt, és egyszerűbben el tudja mondani ennek a lényegét az ő Facebook oldalán, a világhálón, mert a világhálón vannak az emberek megkötözve, be vannak hálózva. Ha már amúgy is használod a világhálót, akkor használd arra. Ne arra, hogy kajálj a világhálóról, hanem arra, hogy adjál eledelt azok számára, akik keresnek, meg vannak tévesztve a hamis nemzeti öntudat által. És akik úgymond harckötelesek, muszáj háborúba menjenek, mert nagyon sok ember van, Magyarországnak a nagy része harcköteles, tehát muszáj elmenjen a háborúba, akitől a háború elvihetik erőszakkal is, ha kell, elvihetik a háborúba, mert akiben háború van belül, az muszáj a felszínre jöjjön, és ezért adja mindenható Isten, hogyha hozzáfordulunk, hogy szembesüljünk, hogy meglássuk a belső háborút, aki meglátja a belső háborút a szívében, ami van az ő lelkében, ami dúl, az nem köteles háborúba menjen. Miért? Mert meglátja a belső háborút, de Isten azt a belső háborút ki is oltja, kiveszi belőle. Ez a megtérés, az újjászületés, amikor a mindenható Isten benyúl a mi szívünkbe, lelkünkbe, és kiveszi onnét a háborút. Meglátjuk azt, hogy milyen súlyos bűneink vannak, amiket eltakargattunk mostanig, amiről nem vettünk tudomást, és akkor rájövünk arra, hogy mi nem kell másokkal háborúzzunk. Elég, hogyha megvívjuk a belső háborút tisztességesen, a Krisztus fegyverével, az ő szavával, és győzelmesen jövünk ki abból a háborúból, úgyhogy békességet szerzünk, és örök békét fogunk kapni, amely akkor is fog tartani, amikor már a földi életünk véget ért. Tehát senkit, hangsúlyozom, senkit nem vihetnek háborúba. A mindenható Isten gyermekét nem vihetik háborúba, mert benne nincsen háború. Őt nem kényszeríthetik arra, hogy valakit megöljön, meglője az ő embertársát, mert benne már nincsen háború. Van egy szép történet, most, hogyha fele igaz annak a történetnek, akkor is nagyon szép. Volt egy nyilván Amerikában, hol máshol, de elhiszem, hogy volt ilyen, el tudom hinni, mindig is voltak Istennek ilyen különleges emberei. Fegyvertelen katona elment a háborúba, kényszerítették arra, hogy elmenjen háborúba a kedves férfiak, magyar férfiak, aki ezt halljátok. Tehát megtörténhet az is, hogy itt van-e Mário, vagy bárki, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, elvisznek háborúba. Most inkább elmész ugye háborúba, mint hogy meglövesd magadat. Annak sincs sok értelme. De annál jobb hely, mint a háborúban, mint a harctéren, hadi állapotban, ahol ugye súlyos problémák vannak, sírás és fogcsikorgatás, annál ideálisabb hely nincs hirdetni az evangéliumot, az élő Istennek az evangéliumát. Amikor az ember már meg van törve, a harcos meg van törve, hatalmas fájdalomban van, és haldoklik, nem azt mondom, hogy mindenki, de egyesek be tudják fogadni az élő Isten szavát Krisztus által, és megmenekülnek. Ha meg nem is gyógyulnak, szabadon távoznak, szabad lélekként távoznak, mint a Latola kereszten, vagy pedig, hogyha meggyógyulnak, akkor megbékülnek Istennel, és tudni fogják, hogy mi az, hogy tisztesség, mi az, hogy törvény, mi az, hogy szeretet, mi az, hogy igazi békesség az élő Istentől. Tehát megtörténhet, hogy engemet is elvisznek háborúba. Ha Isten azt akarja, és megengedi, akkor el fogok menni a háborúba. És feltetőleg nem fogok fegyvert fogni, ha Isten kegyelmes hozzám, nem fogok fegyvert. Ha felbelőnek, akkor felbelőnek, kész, akkor elmentem haza. Viszont meg tudom csinálni azt, hogy ha szükség, akkor főzök. Ha szükség, akkor bekötözöm az ő sebeiket. Ha szükség, akkor megvigasztalom őket. Ha szükség, akkor imádkozok értük. És megvívom a hitnek a nemes harcát. Erre hívja mindenható Isten az ő gyermekeit. Persze ezt könnyebb elmondani, mint megcselekedni, sőt megcselekedni ezt egyenesen lehetetlen. Én nem magamban bízok, hogy én annyira nagy hős ember vagyok, vitéz vagyok, hogy bemegyek a háborúba csúzlival. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha Isten kegyelmes hozzám, akkor én nem fogok fegyver fogni. Én tudom, hogy milyen a fegyver. Én voltam katona, én lőttem puskával, jó céloztam, ugye, jó volt a célzásom, és még parancsnok is voltam. De az igazság az, hogy nem szeretnék parancsnok lenni többet soha. És most is teher, hogyha keményebben kell szóljak, az teher az én lelkemnek. Amikor keményebben szólok, mert valaki visszaél ezekkel a szavakkal, meg az, hogy hallhatja ezeket a szavakat, akkor ugye én is ugye keményebben szólok, de nekem az teher. Isten engemet próbál meg kimélni attól, hogy keményen szóljak. Eleget üvöltöztem korábban. Mert ha keményebben szólok, akkor én már nem gyermek vagyok, hanem felnőtt. Parancsnok vagyok, én nem akarok parancsnok lenni. Mert Isten országában nincsen parancsnok, egy sincs. Nincs hierarchia abban a formában, hogy azt mi látjuk itt a Földön. Nincs olyan hierarchia az ő országában. Nem létezik, tágembertársak. A legnagyobb az a legkisebb. Tudja szolgálni a többieket, tud ennük adni, le tud hajolni hozzuk, bekötözi az ő sebeiket, a sebzett szívűeket, ugye, megvigasztalja. Ez a nagy Isten országában, nem az, aki főnök is parancsolgat össze-vissza. Tudom milyen parancsolni. Én is ugye, mint a római százados hatalom alatt voltak fölöttem is ugye tisztek, akik nekem parancsoltak, és nekem is parancsolni kellett másoknak. De brutális, undorító ez a hierarchia. És senki nem kíván a hierarchiába lenni, senki nem szeret, hogyha parancsolnak neki. Vagy hogyha azt parancsolni, ugye azt nagyjából mindenki szereti, mert ugye az elbukás igazából erről szól, hogy parancsolgatunk egymásnak. Tehát maga az, hogy a férfi és a nő elbuktak, férfivá lettek és nővé lettek, az már arról szólt, hogy Ádám parancsolgatott. Éva elcsábította, Ádám meg parancsolt. Hatalmaskodással jár. Ezért mondtuk folyamatosan azt, hogy ha valaki újjászületik, ő már nem akar parancsnok lenni, sem a saját házában, sehol, hanem szeretne gyermek lenni. És Isten megadja azt a hatalmas ajándékot, hogy úgy a férfi, mint a nő gyermekké válik, nem kell egymásnak parancsolgassanak, hanem örömködnek, mint két gyermek. Nem kell egymásattal szexeljenek meg, egymást nyúzzák meg, falják meg, marják, nincs erre szükség. Csak a húsban, a lebudított emberi üzemmódban, testi üzemmódban van erre szükség. És Isten ajándékban megadja, mert az ember nem tudja elhagyni ezt a természetét, mert ez bele van ivódva már az ő sejtjeibe, az ő húsába, a vérengző, fenevad lelkület. Ezért kell a háború, és ezért lesznek a férfiak elvíve a háborúba, hogyha már uralkodni akarnak, akár az asszonyon, a nőn, vagy akár egymásnak, akkor tessék, ott van a puska, fogjál neki és uralkodj. És tudjuk jó, hogy azért a harctéren sokkal több a trutyi, mint máshol. Amikor az ember szembesül azzal, hogy hova vitte őt a hamis öntudata, az önérzete, az önimádata, az önhittsége, a büszkesége, a nemzeti büszkeség. Mert oda fogja vinni, akik tegnap ünnepeltek, akár a tévék előtt, akár ott élőben Budapesten, akik tegnap ünnepeltek, sokan el lesznek víve a háborúba, és harcolni fognak, és kell szembesüljenek azzal, hogy ők hogyan döntöttek. hogy nem olyan jó dolog meghalni sem a nemzetét, sem senkit, úgymond, belemenni egy ilyen őrült háborúba, ahol öldökölni kell, ahol az jöhet ki győztesként, aki előbb húzza meg a ravaszt. Márpedig, aki tegnap ünnepelt, ezt a hazug ünnepet, ezt a Mária ünnepét ünnepelte, ugye, István királlyal, azok mindenki ezt választotta magának. Aki tegnap kiment és ünnepelte ezt az őrültséget, ezt választotta magának. Isten könyörüljön rajtuk. Azért mondom ezt, hogyha valaki netán ott volt, de hallja ezeket a szavakat, nyomja el a büszkeségét, az egóját, és fohászkodjon Istenhez, hogy meneküljön meg, mert különben ez a sors vár rá, elvisznek háborúba. Háborúban leszel, hanem a harctéren, akár a kórházban, a súlyos betegségben, az is háború, a börtön is háború, a koncentrációs táborok is, az is háború, ugye? Ők nem háborúztak, de mégis háborúban voltak. Nem önként mentek, nem jókedvükkel mentek a koncentrációs táborba a zsidók. A háborút senki nem kerülheti el, de Isten felkínálja ezt a lehetőséget, hogy megvívjuk a tisztességes háborút, a hit nemes harcát saját magunkban, a szívünkben, és aki belül megvívja a háborút, kívül nem kell harcoljon, és aki kívül nem harcol, az nem kell gyilkoljon, nem válik gyilkossá, és az ilyen ember bemehet az életre, mert az élet az örök, a lélek nem hal meg, ami élet tudatunk, élet létünk, a lelkünknek a léte, az, hogy tudunk a létezésről, az nem fog eltűnni sosem senkinek. Örökké valóság van, testtel vagy annélkül. Ezért hív a mindenható Isten békességre, Jézus tanítása által, Jézus szavai által, az ő áldozata által, hogy kifizette a bűneinkért a kártérítés, mert ugye a bűneinkkel kárt okoztunk, az élet ellen mentünk, a bűn az életellenesség. Tehát kárt okoztunk, és azon kaptuk magunkat, hogy a kárt azt megcselekedtük, kárt tettünk embertársainkban, feleségeinkben, férjeinkben, gyermekeinkben, embertársainkban, szüleinkben. Megloptuk őket, kárt okoztunk, de nincs, amivel kárpótoljuk őket. Mert egy olyan, hogy bocsánat, az nem kárpótol 10 év gyilkosságot. 10 éven keresztül gyilkoltam a feleségemet, az nem fogja be. Bocs, Marika, hát 10 éven keresztül öldököltelek, most már te haldokolsz, ugye lassan ugye temetünk, mert nagyon rossz állapotban vagy, a rák el fog vinni, de bocsáss meg, ez nem kárpótolja Marikát. Marikát az kárpótolja, hogyha az élő Isten adja neki a kiengesztelést, a megbocsátást neki is az ő bűneire, és nekem is. És Isten kifizette a kárt Jézus által, mert Jézus ártatlan volt. Ő nem bűnösként szenvedett, hanem ártatlanként szenvedett Jézus. Hogy ő, mint ártatlan, átvehesse a terhet, a bűneink terhét. Mert nem fogsz tudni fizetni, senki nem tud fizetni magáért. Mert hogyha rád nehezednek a bűneid, amiket mostanig elkövettél, ha nem kapsz megbocsátást, az maga a pokol. És mindenki így tapasztalja meg a poklot, hogy a saját bűnei rá nehezednek. De Isten felkínálja ezt a lehetőséget, hogy átvegye a bűneink terhét. Ő kifizette a kártérítést. Ezért mondja Jézus, hogy gyertek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve a bűneitek súlya által, és én megnyugoszlak titeket, megvigasztalak titeket. Lássátok be a bűneiteket, és én megbocsátom azokat nektek. Elveszem azokat tőletek. Azok következményétől megszabadítalak. Nem kell szenvedj a bűneid miatt. Megbocsátom. De te is bocsáss meg mindenkinek a bűneit. Erről szól a mi atyánk, hogy te is bocsáss meg, Isten elnézi neked. A hozzáfordulsz és meglátod, belátod, elnézi azokat. Te is bocsássál meg mindenkinek mindent. És akkor nem lesz háború benned. Szabad lélek leszel. Bármikor jön az utolsó óra a földön, te szabadon fogsz távozni, mint szabad lélek. Aki nem ismerte meg a békességet, nem akarja megismerni az élő Isten békességét. Az, hogy ő békét akar kötni az emberekkel. Jézus által, aki ezt nem ismeri meg, az magában hordozza tovább a háborúságot, és el lesz víve akarata ellenére is, el lesz víve a háborúba. Hogyha nem a háborúba, akkor a kórházba, hanem a kórházba, a börtönbe, vagy a bujdoklásba, vagy a menekülésbe, vagy a saját félelmeibe. Ez mind háború. A félelem is háború, drága emberek. A félelem is háború. Isten az embert nem arra teremtette, hogy féljen, hanem arra, hogy legyen teljes békessége és öröme az életben. Erre vagyunk teremtve. De ezt háborús szívvel nem lehet megcsinálni, csak olyan szívvel, amelyikben békesség van. És békesség a szívben akkor van, amikor az ember megláthatta bűneit Isten által, a benne lévő háborút, és megbánta őszintén, és Isten neki megbocsájtotta, akkor van békesség. És akinek a szívében békesség van, azt nem lehet háborúra kényszeríteni. Semmilyen eszközzel. Teljes békesség van ő szívében. Itt a föld életben, és a földi élet utáni életben is békesség lesz benne. Örökön örökké. Erről szól az evangélium, az örömhír. Aki megérthette, mutassa meg embertársainak, mint mondtam, le fogom törölni ezt a felvételt, mert ugye vannak ilyen üres részek benne, azt kivágom, és úgy fogom feltenni a YouTube-ra. Inkább azt osszátok meg, vagy pedig a kiáltószó.hu-ról osszátok meg ezeket a felvételeket. Hát, ha még valaki megérti a lényeget, és esélyt kap a szabadulásra, az igazi békességre, hogy ne legyen ő harc köteles, ne tudják őt arra kényszeríteni, hogy háborúba menjen, és fölöslegesen öldököljön másokat, vagy pedig saját magát. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.